és vajon beleszerethetünk egy előadásba? A gyerekek minden bizonnyal, mert hogy ők nagyon tudnak rajongani még, vagy legalábbis ez a mi sztereotípiánk. Sündör és Niru történetét mutatja be az Árjel Ifjúsági és Gyermekszínház társulata itt Marosvásárhelyen. Holnap lesz a bemutató, és itt van velünk a rendező Vidovszky György, illetve az Árjel Ifjúsági és Gyermekszínház vezetője Szabó Dániel. Jó reggelt, Isten hozott!
Jó reggelt, sziasztok!
Jó reggelt!
Még mindig bajod van az Árjel Színház vezetőjével, igazgatójával? Láttam a kósza mosolyt az arcodon, Dani.
Még mindig nehéz igen egy kicsit feldolgozni, pedig már másfél éve történt, de igen. Még mindig nem ebben látom magamat első sorban, hanem színészként, bár most ebben a fantasztikus produkcióban éppen nem vagyok benne, ez is egy újdonság számomra, de szokom szépen, de lassan, de biztosan.
Kell a nyitás, és fontos a nyitás. Egy intézményt hogy talál meg egy ilyen előadás? Mi a, nem is tudom, politikátok, vagy hogyan kerültetek kapcsolatba ezzel az előadással, illetve Vidovszky Györggyel, aki nyilván visszatérő vendég, vagy nem is tudom, lehet-e vendégnek mondani itt Marosvásárhelyen, vagy hazajáró ide Erdélybe?
Szerintem úgy találja meg az előadás, hogy megtalálta a rendezőt, aki fantáziát látott ebben az egészben. Az igazság az, hogy Gyurival már negyedszerre dolgozunk együtt egy szűk évtized alatt, és hát nem is annyira szűk, mert 2015-ben volt a Brémai Muzsikusok, úgyhogy akkor az már több is, mint egy évtized, de úgy gondoltuk egyébként művészeti vezető, társulatvezetővel, hogy most Gyurinak annyira szabad kezet adunk, amennyire csak lehet ilyenkor, mert megbízunk benne és az esztétika érzékében, úgyhogy igazából hát az van, hogy megpróbáljuk elgondolni, hogy kivel szeretnénk dolgozni, ki az a rendező, akinek a meglátása, a szemlélete úgy nagyjából megegyezik a miénkkel, és most teljesen rábíztuk igazság szerint, hogy mit választ, milyen korosztálynak. Ez az előadás egy picit elvontabb, és akkor hát erről gondolom, hogy többet fog tudni mesélni, de úgy az az érzésem, hogy egy kicsit mindannyian eldobtuk az agyunkat, és ebből egy nagyon-nagyon különleges előadás születik éppenséggel, mert hogy most is folyamatban van, de átadom a szót Gyurinak, mert ő erről többet tud beszélni.
Mit láttál meg ebben a történetben?
Hát először arra reagálnék, hogy a korábbi alkalmakkor sem volt semmilyen értelemben korlátozva az itteni lehetőségeim, szóval mindig rám bíztátok azt, hogy mivel foglalkozunk, és ez milyen formában kerüljön színpadra. Úgyhogy ez tulajdonképpen ennek a folytatása, tehát olyan sok különbséget ebben a szempontból nem érzek, de ez nagyon-nagyon jól esik persze, amit mondtál. Szóval ez egy kortárs gyerekkönyv, a Sündör és Niru, Borbát Péter írta körülbelül egy évtizeddel ezelőtt, és elég népszerű a gyerekek körében, és különösen azért, mert egy egészen speciális világot mutat be. Nem is annyira a történet az, ami különleges, hanem tényleg az a környezet, amiben játszódik, és ez a két furcsán kimondható nevű figura, a Sündör és Niru, ez is jellemzi azt, hogy itt csupa olyan dologgal találkozunk ebben a kis gyerekkönyvben, aminek a, már tulajdonképpen néha még a kiolvasása is nehézséget okoz, mert olyan fura nevek vannak benne, meg olyan fura környezeti leírások, és ez két kis figura, akik betévednek mondjuk úgy egy zónába, a csillanó fém birodalmába, és ott mindenféle különleges lényel és dologgal találkoznak, különösen zajállatkákkal és fényállatkákkal, amelyeket elkezdenek gyűjteni, és aztán egyikük elindul, hogy megszerezze magának a napot, tehát ez természetesen nem fog sikerülni.
Miért izgatott téged ez a történet? Annyi mindennel foglalkozhattál volna, és lám, ez az, ami valami miatt megragadt, és úgy döntöttél, hogy akkor teljes szabad kezet kapva elhozzátok ide hozzánk is.
Igazából azt tetszett ebben, pont ez a világ tetszett, és az, hogy ez hogyan ültethető át színpadra, vagy hogyan ültethető a színház nyelvére, hogyan hozható létre tényleg egy olyan illúziószínház, ami nagyon erőteljesen bevonza a nézőket, a gyereknézőket. Ezért döntöttünk úgy, illetve javasoltam, és akkor én értem, a színház valóban nagyon elnéző volt, hogy ezt ne a nagy színpadon, tehát a színpadon csináljuk meg úgy, hogy ott a teljes nézőtéri gyerek, nem tudom, 100-120, nem tudom, tudná nézni egyszerre, hanem ezt a stúdióban csináljuk meg úgy, hogy a stúdióból kiszedjük a nézőteret, és egy ilyen 360 fokos vizuális installációt hozunk létre, amiben egyszerűen csak 30 gyerek vagy 40 maximum tud bemenni, és azok ott nem mindenféle ilyen kis vargánya tönkökre ülnek le, és akkor hol előttük, hol mögöttük, hol fölöttük játszódik valami történet, és akkor ők ott persze forgolódnak, hol rajtuk játszódik egy-egy jelenet, ami tehát teljesen közöttük.
De biztonságos maradjunk ennyiben, mert a szülők, amilyenek már ki is hallották.
Persze, teljesen biztonságos. Minden nagyon puha. Az egész teret egyébként, hogy a biztonság, hogy kicsit vonzóbbá tegyük, az egészet beterítettük fűvel, tehát ott igazi szép pázsit várja a nézőket, és hát össze egy csomó különleges fény és hangeffektus, meg hát egy csomó báb és különleges lény. Szóval igazából ez vonzott ebben, hogy ebben a történetben megvolt ennek a lehetősége, és nagyon inspiráló volt, amit a regény kínált, úgyhogy Mátra Völgyi Ákos tervezővel ez tényleg, tehát eldobtuk az agyunkat, és akkor most így, azért természetesen ez nem egy gyerekek számára nem fogyasztható történet, és nem egy, tehát a látványvilága, azt gondolom, hogy lehet, hogy pillanatokban negyed gyerek számára egy pillanatra kicsit félelmetes lesz, azért ezzel szeretnénk is élni, de csak azért, hogy utána feloldjuk az egészet.
Hogy aztán lehessen megmenteni valamilyen Igen. formában a Igen. világot, ugye, hát ebbe a galaxisba lép be akkor a néző is, hogyha jól értem. Igen. Ettől is válik ilyen nagyon izgalmassá ez az előadás, és közben pedig az is, hogy mondjuk nézőként hogyan kell viselkedni, mert mennyire tud ilyenkor megtervezetleni az előadást, az improvizáció belefér, gyereknézők, teljesen más a nézőtér, más a színpadkép, a színpadi világ, lesz ebben lehetőség bármiféle meglepetésre, mondjuk a színészek számára?
Elkerülhetetlen, ugyanis pont attól, hogy ezt vállaljuk, ezt a kockázatot vállaljuk, hogy nincs ennyire elválasztva a nézőtér a színpadtól, hanem közöttük játszódik. Ezért ma múlt héten arra szükség is volt, hogy megkértem Danit, hogy hozzon egy csapatnyi teszt közönséget, és nekik igazából nem játszottuk le az előadást, csak egy-egy jelenetet, egyszerűen arra voltunk kíváncsiak, hogy hogy viselkednek, tehát hogy mire, hogy reagálnak. Úgyhogy azóta egy-két dolgot átszabtunk, mert láttuk azt, hogy hát olyan nincsen, hogy ők leülnek majd egy ilyen kis valamire, és akkor ott maradnak a helyükön, hanem mindenki elkezd mocorogni, megpróbálnak felfedezni, elkezdték felszedni a füvet például, tehát hogy tehát mindenre azóta ezeket persze alaposan
beépített
aradat.
Gyerekek voltak, ugye, Dani?
Természetesen.
Mindenre készítsék fel.
Nem, szóval, hogy ez persze ez egy játék, és mindenfélére számítunk, de a színészek kezdenek fölkészültek lenni arra, hogy bármi történhet, és akkor egy gyerekeket visszatereljék arra a helyre, ahol éppen biztonságban tudnak ülni. Vagy szóval, hogy de azt gondolom, hogy ha le tudjuk kötni a figyelmüket, akkor természetesen alapvetően mégiscsak a színészek fogják kontrollálni azt, hogy mi történik ott.
Történeti és mese a kitartásról és a barátságról, és az az igazság, hogy sokan azt mondják, hogy a Bábszínház a gyermekeknek szól, ez igaz, de a Bábszínház legalább annyira szól, vagy legalábbis nekem az Ariel Bábszínház előadásai legalább annyira szólnak a felnőtteknek is, és látom, hogy nagyon sok felnőtt úgy ül be, hogy izgatott, és nyilván teljesen más üzenettel jön ki, mint az a gyermek, és ez így rendben is van. Kicsit szólunk a felnőttekhez is, úgy titokban mondjuk egy-egy ilyen előadás révén, és ezt most mindkettőtöktől kérdem, mert nyilván, Dani, te is rálátsz arra, hogy mondjuk milyenek a szülői visszajelzések, és sokszor mennyire fontos, hogy felnőttként is megérezzük ezt a gyermekvilágot.
Nyilván, tehát legyen az bármilyen mese is valamilyen szinten, ugye még azt is, amit este olvasunk a gyerekeknek, ahhoz is valamilyen módon viszonyulunk, mi felnőttek, értelmezzük sokszor másként, mint a gyermek uh-huh. nyilván. Én szerintem ez attól is tud nagyon sok előadásunk a felnőtteknek is jelenteni valami egyebet azon túl, hogy elviszük a gyerekünket, hogy ott és lepasszoljuk a terembe, és akkor az ott jól is van. Mivel hogy mi magunk is beleadjuk a saját egyéniségünket, a saját humorunkat, mint színészek az előadásba, és nem, nyilván nem csak a saját magunk mulattatására, bár néha ez is benne van, ugye most már nem annyira, de régebb a bevett szokás az volt, hogy egy-egy címet akár 50-szer játszunk le egymás után egy hónap, másfél hónap leforgása alatt, amiben nyilván belefásulna az ember, hogyha nem improvizálgat itt-ott, nyilván bizonyos kereteken belül. Na de ezt leszámítva én továbbra is hiszem és vallom, és ezt minden alkalommal elmondom a Budapest Bábszínház szlogenjét, hogy a báb az nem korosztály, hanem műfaj. Uh-huh. Tehát ez ugyanúgy egy színházi nyelvezet, amit fel lehet használni bármire, attól függően, hogy mit akar az ember, milyen üzenetet akar vele közölni. És ugye én csak tovább folytatom ezt a mondjam azt műsorpolitikának, amit már Gabiék is elindítottak, ez a folytonos megújhodás, folytonos keresés, újabb színházi nyelvek kipróbálása, ezért is ugye nem csak gyermek, hanem ifjúsági színház is vagyunk, ezért vannak ugye drámapedagógiai előadásaink, voltak felnőtt előadásaink Kovács Levente rendezésében, és én ezt szeretném továbbra is fenntartani, hogy minél szélesebb legyen a palettánk, minél színesebb, minél gazdagabb a repertoárunk, mindenkit próbálunk valamilyen módon megszólítani. Persze el nem feledve, hogy azért a fő profilunk az a gyerekek és a fiataloknak a nem csak szórakoztatása, hanem valamilyen szinten végül is az esztétikai nevelés, és akár erkölcsi is, mert ugye tudjuk, hogy ezek a történetek, akár hercegnők, akár modernebb mesék is, valamilyen szinten azért egy erkölcsi iránytűt is adnak a gyerekeknek, mi a jó, mi a rossz, hogyan kell megküzdeni, hogyan kell ellenállni, mi a barátság, mi a kitartás, mi a szenvedély, akár már káros is ebből a szempontból, hogy a nap utáni vágyakozás azért csak elviheti az embert egy olyan útra, amiről önmaga nem tud visszatérni, és itt lép be a barátság és a társ segítsége.
És hogy van egyáltalán rossz és jó, ugye? Mert hogy azért ezt is fontos megmutatni a gyermeknek. Nem lehet folyamatos burokban tartani, hogy a világ az jó, és senkivel semmi rossz nem történhet. Rendezőként egyébként te hogy látod, mennyire kellett alkalmazkodni, teszem azt, a mesterséges intelligenciához, arról, hogy hogyan fejlődik a világ, tehát hogy lehet-e másként lekötni most már a gyermekek figyelmét, vagy egyáltalán a színház még ugyanúgy tud szólni hozzájuk?
Hát igen, a színháznak azért az összes digitális vagy média felülethez képest mégiscsak az az ereje, és erre tud igazából építeni, hogy az ott tényleg élő, tehát ott élő emberek csinálják ezt, és ezt akár még hogyha nem is tudatosan, de ezt tökéletesen érzik a gyerekek is. Ebből a szempontból szerintem nem változott semmi. Az, hogy mennyi ideig tart ki a figyelmük, ez persze változó, de azt gondolom, hogy ugyanúgy le lehet kötni őket, szóval, hogy teljesen más műfaj azzal együtt, hogy lehet, hogy az inkább az olvasás területén jelenik meg, mert ugye az egy olyan hogy is mondjam, magányos műfaj, mint a telefonnézegetés adott esetben, de a színház egyszerűen azért, mert ott vannak a színészek, és ebben az esetben a mi előadásunknál meg tényleg közvetlen, tehát meg is érinthetik a színészeket, vagy ők is megérintik a gyerekeket, mondjuk egy bábbal, akkor ebben valószínűleg ez mégiscsak annyira más élmény, amit nem befolyásol az, hogy különben mondjuk a mesterséges intelligencia vagy digitális felületekkel hogyan találkoznak.
Annyiféle előadást rendeztél, mi az, amit nagyon szeretsz ebben a világban, a bábok világában, a bábszínházban, és visszatérve akkor egy picit a felnőtteken túl a gyermekekhez, mert hogy igen, szerintem teljesen másképpen nyúl hozzá egy rendező egy felnőtteknek szóló előadáshoz, és valahogy másképpen kell a kitartást, a bátorságot, és nagyon sok minden mást megmutatni a gyermekeknek, hogy megértsék ennek a történetnek az üzenetét. 5 éven felülieknek ajánljátok. Igen. Pont azon gondolkodtam, vajon ez én 4 éves kislányom ebből mennyit értene, meg lehet-e kísérletezni ezzel, vagy be kell tartani a korosztályi.
Hát a korosztály ez egy fontos dolog, de természetesen azzal együtt ebben mi sem vagyunk mindenhatóak, vagy nem biztos, hogy előre pontosan meg tudjuk határozni. Mi most ezt úgy gondoljuk, hogy 5 év feletti, és ez igazából csak annyiból jelent különbséget mondjuk egy 4 éves gyerek és egy 5 éves gyerek között, hogy egy komplex történet, tehát mennyire tud követni, uh-huh. vagy mennyire rak össze. Tehát egy 4 éves gyerek még inkább az epizódjait rakja össze, és egy 4 éves gyerek sokszor még, vagy a 3-4 évesek, azok inkább egy az egyben látják a történetnek az eseményeit, tehát kevésbé értelmezik, és egy teljes történet összefüggésében látják ezt. Az 5 éveseknél az azért már inkább elindul. Tehát ugyanúgy tudja élvezni bizonyos részei, de lehet, hogy nem fogja tudni elmesélni, hogy mi történt. De az egyáltalán nem baj, tehát hogy nem az a feladat, hogy utána elmeséljük és kikérdezzük a történetét, hanem valamilyen élményhez jussanak, ami az is lehet, hogy csak egy epizód, vagy ez karakterhez, vagy egy pillanathoz kötődik. De ez kétségtelen, hogy a Báberő adásnál azzal együtt, hogy ez természetesen műfaji kérdés, és nem korosztályi kérdés, itt állandóan fölmerül az, hogy olyan stilizációs lehetőségek hozhatók létre, amivel az ember fantáziája meglódul. Sokkal inkább, mint egy prózai színházi előadásnál. Tehát ott ebből a szempontból kötöttebbek a lehetőségek. És itt az, hogyha azt mondjuk, hogy hát most hogy csináljuk meg egy élő színésszel azt, hogy ő elrabolja a napot. Hát ezt hogy lehet megcsinálni? Mi meg tudjuk egy bábbal. Azt a küzdelmet, hogy konkrétan, és a, mondjuk a napot elrablása közben villámok támadják meg. Hát ez nem egy prózai színházi helyzet, hanem valljuk be őszintén, viszont a MÁP színházban ebben már jó elkezdeni gondolkodni, hogy akkor ezt hogy lehet megcsinálni azokkal az eszközökkel, amik ugye animációs eszközök, tehát most nem ugye rajzfilmre gondolok, hanem arra, hogy tárgyakat fölruházunk, és valami olyan lélekkel látunk el, és elkezdjük bemozgatni őket, és akkor azok hogyan lényegülnek át, és akkor hogyan lehet elmesélni akár egy ilyen helyzetet is.
Igen, csak egy annyit akartam mondani, valószínűleg, hogy ezért is inkább gyerekszínháznak nevezik a bábszínházat, hogy innen jött ez a furcsaság, hogy én azt mondom egy szivacs darabra, hogy az egy kukac, akkor az, és ez a bábszínháznak ez a konvenciója, hogy valamire azt mondom, hogy az, természetesen meg is mozdítom, életre keltem, animálom, de hogy sokkal absztraktabb dolgokat lehet egyszerűen megmutatni, mint a prózai színházban, én legalábbis így látom, és ezzel kapcsolódnék ahhoz, amit Gyuri is elmondott.
Nos, hát járjunk utána holnap, hogy hogyan sikerül akkor bemutatni ezt a történetet. Sündör és Niro holnap 11 órától és este 6 órától ugye látható az Ariel Színházban, de egyébként érdemes az Ariel Színház oldalát, weboldalát is követni, hiszen ott a további előadásokra is már jegyeket is lehet váltani. Vidoszky György, Szabó Dani, köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Hajrá és értő közönséget!
Köszönjük a meghívást!
Köszönjük szépen!